Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ma elvonultak a bíborosok a vatikáni Sixtus kápolnába, hogy zárt ajtók mögött megtárgyalják, hogy ki legyen a római katolikus egyház 267. pápája. A külvilágnak fehér füst fogja jelezni majd, ha megvan az új egyházfő, de a találgatások már zajlanak. Olvashattunk szűkített négyes listáról, olyanról, amelyen egy tucat név szerepel. Azt is láthatjuk, hogy az egyes országok sajtója az adott ország bíborosát tartja esélyesebbnek. A világ szekulárisabb fele a konklávénak erre az oldalára van rápörögve, egyeseknek csak a név kell, addig lesz hír a téma, ameddig megjelenik az új pápa. Vannak, akik picit tovább mennek és beszélnek arról, hogy milyen irányt kellene kövessen egy új egyházfő, és a legtöbben figyelmen kívül hagyják, de akár mondhatnám azt is, hogy legyintenek a katolikus szempontra arra, hogy a pápaválasztás nem egy egyszerű egyházpolitikai esemény, az utódválasztás egyszerre liturgikus és spirituális eseménysor. Erről lesz szó a mai Naprakészben. Dr. Újházi Lóránt kánonjogász, egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
Kezdjük azzal, hogy miért ennyire fontos a római katolikus pápának a személye? Miért várják ennyire a világ hívő és nem hívő állampolgárai azt, hogy megtudják, ki lesz a következő római katolikus pápa? Ez egyeseknek, mintha egy só lenne csak.
Rögtön azzal kezdeném, hogy a katolikus emberek számára hagyományosan rendkívüli jelentőséggel bír, de ezt is igazából a katolikus egyháznak a teológiájából, illetve a katolikus egyháznak a kánonjogi rendszeréből, vagy ha úgy tetszik, jogászi nyelven fogalmazva, közjogi berendezkedéséből érthető. Hiszen a római pápa a katolikus egyházon belül különleges helyet foglal el, kánonjogi szempontból is, ugye ő a legfőbb jogalkotó, tehát ő hozza személy szerint azokat az egyetemes törvényeket, egyházi törvényeket, amik a világ minden pontján érvényesek. Ezek nagyon sok területet érintenek, legyenek azok a szentségkiszolgáltatás, legyen az például vagyonjogi kérdések, és számtalan, most csak egy-egy példát említettem. Másrészt, ő a legfontosabb bíró is, tehát nagyon sok olyan ügy van, aminek ő a bírája, igaz, hogy ezt az bírósági rendszerén keresztül végzi, de hát ez egy nagyon fontos, hogy ő nála egy hatalom koncentrációban a bírósági ügyek szempontjából is, tehát a legfontosabb, legmagasabb fórum, akár peres ügyben, akár közigazgatási ügyben, az ott van a Szentszéknél, a római pápánál. És végül ő a legfőbb végrehajtó is, tehát ő az, aki a garanciája, hogy a hozott törvényeket végrehajtják. De ez csak a kormányzatért is. Jön még a megszentelői tevékenység, illetve a tanítói tevékenység. Hát gondoljunk arra, hogy a római pápa milyen sok és nagyon eltérő jogi kötőerővel rendelkező dokumentumokat ad ki. Gondoljunk egy enciklikára, gondoljunk az újévi tanításra, ami korunk, illetve az erkölcsi kérdéseket nagyon mélyen érinti, illetve ezeket újra és újra előveszi, a katolikusoknak is, illetve a nem katolikusoknak is erkölcsi iránymutatást ad. Tehát az ő helye, közjogi helye az egyházon belül kiemelkedő jelentőséggel bír a katolikusok számára. Ezt egyébként jól visszatükrözi a mostani helyzet is, az úgynevezett sede vacante, tehát amikor üres a szék, ez egy alkotmányjogi helyzet is, ha úgy tetszik az egyházban, amit egy külön apostoli konstitúció szabályoz, hogy ilyenkor kinek milyen hatáskörei vannak, vagy hogyan történjen a konklávé maga. Ez az úgynevezett Universi Dominici Gregis kezdeti apostoli konstitúció, ami azt jelenti, hogy nagyon magas egyházi jogszabály, amikor a pápa II. János már nagyon odafigyelt arra, hogy minden nagyon pontosan történjen ebben a kiélezett helyzetben, amíg nincs új pápa.
És miért ennyire fontos a nem katolikus, a világ nem katolikus fele számára?
A pápa egy összekötő személy is. Ugye, csak hogy induljunk ki az eredeti kifejezésből, ugye a pontifex, azt jelenti, hogy egy hidat verő. Mert most nem csak az egyház tagjai közé ver hidat, hanem pont a Ferenc pápából indulunk itt. De említhetnénk az ő nagy elődjeit is, hiszen a II. Vatikáni zsinat óta azért ez egy általános koncepció volt, hogy a pápa különös módon közvetíti a katolikus egyház hitét, illetve a katolicitást, illetve az egyházzal való kapcsolattartás lehetőségét adja meg. Gondoljunk most itt a más valláshoz tartozók, ugye a vallásközi párbeszéd, tehát hányszor és hányszor találkozott akár Ferenc pápa, akár pedig az ő elődjei más vallások képviselőivel, vagy gondoljunk II. János pára, akinek a halálára gondoltunk, ugye 20 éves évfordulót, de emlékeztünk áprilisban a zsidóság felé való gesztus és hát bocsánatkérés, ez egy nagyon fontos lépés volt. De a muszlimok felé Ferenc pápa ugye meglátogatja Egyiptomba Al-Azhar Egyetem, illetve külön enciklikában foglalkozik azzal, hogy hát milyen kapcsolata van a katolikus egyház, a Fratelli Tutti vezető enciklika a más vallásokkal és különösen a muszlim hívőkkel. És akkor tovább léphetünk, hiszen vannak állami pozíciók is, állami kérdések is. Ugye nem csak arról van szó, hogy a római pápa a katolikus egyháznak, vagy a szentszéknek a feje, hanem a Vatikánnak, illetve a szentszéknek is, ami a nemzetközi jognak, igaz, hogy ezt úgy szoktuk mondani, hogy sui generis, tehát sajátos alanya a nemzetközi jognak, de hát ő az, aki közvetlenül kinevezi a pápai követeket, elküldi a legkülönbözőbb országokba, és hát azért a szentszéknek egy-két államot leszámítva mindenkivel van nemzetközi együttműködések kapcsolata, akár nagyon magas szinten is, illetve hát a nemzetközi szervezetek. Gondoljunk bele abba, hogy, és már itt említettem, hogy a pápa tanító is, de hát ő nem jut el azért mindenhova, sok helyre eljut, gondoljunk Ferenc pápára, aki akár az ENSZ közgyűlés, akár az Európai Parlament, akár nagy nemzetközi szervezetek előtt mondott beszédet erkölcsi kérdésekről, egyház társadalmi tanításáról, hogy csak egyet-egyet említsek, teremtésvédelem, amit környezetvédelemnek szoktunk mondani. Más vallásokhoz való viszony, bevándorlás vagy migráció kérdése. A legkülönbözőbb biztonságpolitikai atomfegyvereknek az értékelése, ugye kimondja azt, hogy az atomfegyverek birtoklása önmagában bűn. Tehát olyan üzenetet közvetít, amire úgy vesszük észre, hogy nem csak a katolikusok fogékonyak, hanem nyitottsággal áll az egész világ, nyitottsággal állnak a különböző nemzetközi szervezetek, illetve a nemzeteknek a képviselő, és ez a válasz, hogy nem csak a katolikusoknak fontos.
A bíborosok elvonultak a Sixtus kápolnában, rájuk zárták a Sixtus kápolnának az ajtaját, hogy zárt ajtók mögött megtárgyalják mától, hogy ki legyen a Római Katolikus Egyház 267. pápája. Erről beszélgetünk dr. Újházi Lóránt kánonjogásszal, egyetemi tanárral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával. Mit történik mostantól a Sixtus kápolnába, a konklávén? Az egyház legtitkosabb eseményéről beszélünk, a pápa választó bíborosok esküdtettek az evangéliumra, hogy szigorúan megtartják a titkot mindarra vonatkozóan, ami bármi módon kapcsolatos a római pápa megválasztásával. Idéztem az ön által említett Universi Dominis Gregis kezdetű apostoli konstitúcióból. Ez az, ami a pápa választók jogait és hatásköreit szabályozza. Mit kell nagy vonalakban tudnunk arról, igen, ami a Sixtus kápolnában történni fog mától?
Amit tudhatunk, és amit tényleg biztosan kimondhatunk, az én már utaltam részben, hogy egyrészt ezeknek a napoknak a szabályozása ugye egyházjogi értelemben egy alkotmányjogi kérdés, hát ezt az ön által említett Universi Dominis Gregis kezdetű apostoli konstitúció szabályozza részben. De ahogy ön is említette, ez egy imádságokkal, szentmisével, fohászokkal, esküvel, amire majd megint érdemes kitérni néhány szóban, átjárt esemény, amit meg már más úgynevezett liturgikus előírások, az úgynevezett ordók szabályoznak. Ugye két ordó volt, amit itt beszéltünk, az egyik ordó az a kifejezetten a pápának a temetésére vonatkozott, ez a másik pedig hát a konklávéval kapcsolatos liturgikus előírásokat szabályozza. Ugye sokat beszélünk, meg említjük ezt a konklávét, De azért azt fontos látni, hogy ez a 76. konklávé, ami így többé-kevésbé a ma ismert formában történik, ezt még Tizedik Gergely alapította, és ez a 26. olyan konklávé, ami hát a Sixtus kápolnában, vagy a gyönyörű Michelangelo által festett utolsó ítélet freskó alatt történik, és nagyon-nagyon sok reformon ment keresztül a konklávé, a pápa választásnak a rendje, hogy csak néhányat említsünk belőle, hát például a kétharmados szabály, ez egy nagyon régi szabály, harmadik Sándorra vezethető vissza a 12. század, aminek nagyon komoly jelentése van, hiszen azt akarja az egyház, hogy valóban egy olyan szemét válasszanak meg, aki a katolikus egyház többségének a bizalmát, és ezt most már a katolikus egyházat ebben az esetben a bíborosok reprezentálják, tehát ezt a többségnek a bizalmát élvezik. És nagyon fontos szabály, hogy csak a bíborosok választanak. Tehát ugye nem volt ez mindig így, hát volt olyan korszak, ugye még mielőtt a bíborosok választották, kialakult a szabály, hogy ők választják a római pápát, hát előtte ugye a római papság és hát a hívek is közreműködtek, mert a hívektől szereztek információkat, de a 12. század, 11. 12. századtól ugye most egy nagyon komoly szabály, csak a bíborosok. Maga az apostoli konstitúció is fontosnak tartotta a főszabálynak a megerősítését érdekes módon, pedig hát ugye ezer éves hagyományról beszélünk, rögtön az elején kimondja, hogy még abban az esetben is, ha éppen egyetemes zsinat lenne, mint ahogy volt az a II. Vatikáni zsinat idején, hogy meghal 23. János, éppen folyik a zsinat, megválasztják 6. pált, és 6. pál úgy dönt, hogy a zsinatot folytatják. Vagy akár püspöki szinódus, tehát egy másik tanácsadó szerv ülésezne az örök városban, vagy akár bárhol máshol, ez a jog, hogy megválaszza a pápát, semmiképpen nem száll át sem a zsinatra, sem a szinódusra. Na most a választó bíborosoknak a száma is érdekes, hiszen mind az életkor, mind a szám, hiszen itt a 80. életévről beszélünk, ugye azok mennek be, és azok lesznek a választók, azokra vonatkozik a konklávé, tehát akikre, hogyha szó szerint lefordítom a szót, ugye azt jelenti, hogy bezárták őket. Ugye ők azok, akik konkrétan választanak, akik a pápa halálának a pillanatában, tehát a sede vacante pillanatában még nem érték el a 80. életévüket. Tehát hogyha most érik el, valaki most éri el a 80. életévét, ő részt vesz a konklávén, tehát ő választó, már nem csak választható, hanem választó bíboros is. Nos, ugye sokat beszélnek itt a filmek alapján az úgynevezett impektore bíborosokról. Ugye az azt jelenti, hogy a kebelben lévő bíboros, időnként a pápa nevez ki olyan bíborosokat, akiknek a nevét nem hozza nyilvánosságra a konzisztóriumon, régen ilyenek voltak a kommunista államokban kinevezett bíborosok, mert fél, hogy akár a közösséget, akár magát a kinevezett bíborost az állam részéről atrocitások érik. De most azt azért fontos tudni, hogy ezek az emberek maguk sem tudják, hogy ők bíborosok, hát nyilvánvalóan éppen ezért nem vesznek részt a konklávén. Ha adott esetben megválasztanának egy ilyen embert, hiszen azért van arra történelmi példa, hogy a konklávén kívülről választottak személyt, nem tipikus, mert azért többségében jó pár száz éve már csak a belső körből, tehát a bíborosi körből választanak, hát volt akár is a híres 5. Celesztire, vagy a 7. Gergelyre gondolunk, akiket kívülről választottak, tehát ez ma ilyenre nem kerül sor, de az impektora, tehát a kebelben lévő bíborosok, akiknek a nevét nem hozta nyilvánosságra a pápa, nyilván ők nem vesznek részt, a konklávén. De most ugye fontos, hogy ugye említette a titkosságot, ugye most már nem csak azt jelenti, hogy esküt tesznek a bíborosok, hiszen ez egy fontos elem, hogy az első nap, tehát a mai nap lényegében egy fontos esküt is tesznek, arra vonatkozóan, hogy ők megtartják a magában az apostoli konstitúcióban lévő előírásokat és jogszabályokat, és mellette a titkosságra is odafigyelnek. Tehát ez ma már nem csak egy ígéret kérdése, hát, hanem technikai. Ugye maga az Universi Dominici Gregis apostoli konstitúció ugye arról is rendelkezik, hogy technikusoknak két technikust kell választani, és ez a két technikus az ugyanúgy esküdtesz, és igyekeznek a technikai eszközöket, a technológiai eszközöket is lekorlátozni, leárnyékolni, hát nyilván, ahogy a technológiai lehetőségek ezt lehetővé teszik. Ugye ez a mai nap megint csak jelzi azt, hogy nem csak arról van szó, hogy egy közjogi esemény történik, hanem egy liturgikus esemény is, hiszen szentmisével indítják a napot. Ennek a szentmisének megvan a maga jelentősége, ez a szentmise kifejezetten ugye a pápa megválasztására vonatkozik, hogy a következő pápáért imádkoznak, és utána jön a átvonulás, egy ünnepélyes átvonulás, és leteszik a bíborosok az esküt. Na most ez az eskü a katolikus szempontból jelentős, hiszen a maga a dokumentum értelmező rendelkezése világossá teszi, hogy mi a dokumentumnak a személyi hatálya, főleg ugye nyilván a bíborosok, illetve akik még ott vannak, segítkeznek az előbb említett technikusokon mellett, még lehetnek esetleg orvosok is, hiszen gondoljuk bele, hogy öreg emberekről van sok esetben szó, lehet betegség, lehet egy rosszul lét, tehát természetesen ugye ott vannak az orvosok, de mégis nekünk katolikusok számára az eskü a sokkal több, mint egy formalitás. Jelenti azt, hogy a kanonisztika kánonjog mondja, ez az Isten nevének a segítségül hívása azért, hogy hát az az cselekmény minél jobban kibontakozzon. Ugye itt a második János Pál azért már, ha már a titkosságnál és a helynél tartunk, ő úgy rendelkezett, hogy hát van a Sixtus Kápona, de hát azért még amellett más helyeken is lehetnek a bíborosok a választás alatt. Volt olyan történelmi időszak, amikor szó szerint bezárták egy terembe, ahogy az említett szó is jelképezi, és ott kellett maradniuk a bíborosoknak egészen addig, amíg meg nem választották a pápát. Na most, sőt, olyan rendelkezések is voltak, hogy egy idő után kevesebb ennivalót adtak, tehát hogy a kényelmetlenebb érezzék magukat, megválasszák az új pápát. Na most ilyen jelenleg nincs, sőt, a lehetővé teszi, hogy akár a betegek a Sixtus kápolnán kívül is szavazzanak. Erre vannak az úgynevezett infirmáriusok, tehát azok a bíborosok, akik a betegekhez elviszik az urnákat, elviszik elmennek, hogy őnek is lehetőségük legyen szavazni. Emellett egyébként még az orvosok, a technikusok mellett, hát nyilván vannak azért ott más személyek is, takarítók, a felszolgálók, ugye ezekről is külön rendelkezik a dokumentum. Ugye Elió írja azt, hogy hát mégiscsak papokról van szó, bíborosokról van szó, püspökökről van szó, adott esetben, ha gyónni szeretnének, akkor két szerzetes áll a rendelkezésükre, hogy ő náluk a gyónást elvégezhessék. Tehát ezek a felsorolt személyek is természetesen tesznek esküt, de egészen más a titoktartási kötelezettségük megszegéséért járó büntetés, és most ez büntetőjogi értelemben beszélek, mint a bíborosoknál, mert nagyon fontos az, hogy a dokumentum a titoktartást azt nem csak egy erkölcsi felelősségnek tartja, hanem penalizálja, tehát a büntetőjog tényállásává teszi, és amennyiben a bíborosok megszegik, akkor önmagától beálló pápának fenntartott kiközösítés, ami a jogkövetkezménye, amíg a többieknél a kötelező, de a pápa által meghatározott büntetést, ami a büntetőjogi következménye, hogyha azok akár a szerzetesek, akár az ott szolgálatot teljesítők megszegnék ezt az úgynevezett titoktartási kötelezettséget. Mikor elkezdődik maga a szavazás, ez fontos tudni, hogy van az úgynevezett extra omnes szabály, vagy az extra omnes előírás, amikor a ceremoniárius, és a ceremoniárius sem bíboros, ugye kiadja az utasítást, hogy mindenkinek el kell hagyni a termet, mindenkinek el kell hagyni a Sixtus kápolnát. itt is fontos megemlíteni, hogy ugye különböző szakaszokból áll maga a választásnak a menete. Mondanánk úgy, hogy van egy előkészítő szakasz, vagy előválasztási szakasz, van maga a választásnak a szakasza, illetve van egy, hát egy lezárásnak a szakasza, ami így adja ki a választást. Ugye két fő szempontot kell itt megint megemlíteni, az egyik a már említett kétharmados szabály, tehát ugye a jogalkotó fontosnak tartja azt, hogy tényleg reprezentálja az új pápa a bíborosok akaratát, vagy a bíborosok többségének az akaratát, a másik pedig hát az időbeliség. Hiszen azért gondoljuk el, hogy az egyházban most jelenleg egy, hát ezt a állami jog szempontjából úgy lehetne mondani, hogy különleges jogrendi állapot van. Nincs törvényhozó az egyházban, nem a Vatikánban, de az egyházban nincs törvényhozó ebben az időszakban. A nagyon limitált a szentszék működési lehetősége, hiszen a dikasztériumoknak, tehát a szentszéki hivataloknak az élén álló személyek elveszítették erre az időre a hivataluk, kivéve egy-kettőt, a nagy penitenciárius, illetve hát a bíróságok a maguk szabályzatai szerint működnek, meg hát ugye illetve azoknak a hatásköre pontosan lehatárolt, akiket az Universi Dominici Gregis említ, itt különösen a bíboros dékán, aki a Szent Misét bemutatja, illetve hát az említett kamarás, vagy kamarlengónak is szokták nevezni, a magyar megfelelőjének a kamarás, akinek nagyon-nagyon sok tevékenysége feladata van, de hát ezeket pontosan megfogalmazza, megmondja, hogy őnek mik a hatáskörei ebben az esetben. Tehát nem akarja a jogalkotó, hogy ez az állapot, ez az ex-leg, nem ex-leg, de hát mondjuk a különleges jogrendi állapot sokáig fennmaradjon, és ezért a próbálja egyrészt azt, hogy minél hamarabb meglegyen ez a többség magában a jogszabályban is előmozdítani, illetve bizonyos idő elteltével már csak a két legtöbb szavazatot kapott személyre lehet szavazni, és ezzel is ugye a 21. forduló után már csak a két legtöbbet szavazatot kapott személyre lehet szavazni. Ők maguk már ilyenkor nem szavaznak, ugye egyébként máskor saját magukra is szavazhatnának, 6. Pál óta nem tilos a bíborosoknak saját magukra is szavazni, de itt ezekben a fordulókban már ők már nem szavaznak.
Tanúnak hívom az Úr Krisztust, aki ítélni fog felettem, hogy szavazatomat arra adtam, akit Isten akarata szerint megválasztandónak tartok. A bíborosok ezeknek a szavaknak a kíséretében dobják az urnába a kettőbe hajtott szavazólapjukat. A voksokat összegzik, majd elégetik a szavazólapokat. Nagyon sokat beszélünk ebben az időszakban arról, hogy hogyan próbálják és kik próbálják befolyásolni a konklávénak a menetét, hogyan próbálják befolyásolni a bíborosokat, lehet-e befolyásolni a bíborosokat, említette ön a kiközösítés terhét, az apostoli konstitúció arról is szól, hogy megtiltja a bíborosoknak, hogy választás előtt kapitulációkat készítsenek, tartózkodniuk kell szövetségektől, megegyezésektől, sőt a simónia vétke is ott van, hogy aki pénzért vásárol egyházi hivatalt, akik ennek a vétkébe esnek, ők is kiközösítésbe esnek. Tehát, hogy ez is szabályozva van, mégis azt hiszi a világ, hogy a pápa választás az csupán egy színjáték.
Ugye itt azért nagyon fontos az, hogy és ugye itt az Universi Dominici Gregis kezdetű apostoli konstitúciónak az utolsó egyharmadában találhatók a büntetőjogi tényállások, illetve a büntetőjogi tényállásokhoz kapcsolt büntetések, az úgynevezett szankciók. A jogalkotó igyekezett mindent megtenni, tehát eleve ugye kimondja azt, már említett, hogy a bíborosok választanak, és hogy a titkos szavazás, tehát nincs az, hogy ők egyetértenek valamibe, vagy megegyeznek valamibe, és úgy választanak le, ugye a kétharmados szabály is ezt segíti, hogy így történjen az új pápának a megválasztása. Lehetne még, persze nyilván még itt részletekbe menni, hogy mennyi garanciális elem van a titkosság védelmére, ugye már az említett előválasztásnál, hogy ugye kisorsolják, hogy kik lesznek a szavazatszámlálók, akkor kik lesznek az ellenőrök, nem elég, hogy ugye majd leadják a szavazatokat, egyik bíboros elolvassa, majd átadja a másiknak, ő is elolvassa, a harmadiknak átadja, felolvassa hangosan a nevet, hanem még utána van három ellenőr, aki ugyanúgy megnézi, hogy tényleg azok a nevek szerepelnek, és tényleg olyan arányban szerepelnek rajta. Tehát amit a jogalkotó 1996-ban lehetett, azt megtett. De hogy konkrétan válaszoljak a kérdésére is, és ne csak az egyházi jogi belső szabályokról beszéljek, a pápa választás, mint ahogy a pápa temetése maga is mindig nagyon komoly geopolitikai hatásokkal bírt, mindig is igyekeztek már a temetésnél, hát gondoljunk bele a mostani temetésnél is, hogy a kormányfők, államfők nem csak hogy megjelentek, hanem adott esetben komoly megbeszélésekre került sor, geopolitikai, biztonságpolitikai szempontból kiemelkedő jelentőség. Na ez nem új, hát az első századoktól kezdve följegyezték, azt gondoljunk, csak a Nagyszent Gergely pápára, a híres békéltetőre, hogy ott állítólag a legkülönbözőbb, akkor ugye barbár vagy pogány törzseknek tartott követek is megjelennek, mint egy elősegítve a Róma és a különböző népek közötti békét, de aztán persze tudjuk, hogy ez másképp alakult, de hogy van egy ilyen geopolitikai hatása. Na most a választásnál meg pont leginkább direkt módon igyekeztek beavatkozni. A szabályozás, ugye én itt említettem már harmadik Sándor, de visszamehetnék második Miklósnak a szabályozására, meg eleve ez a konklávé műfa is nagyban azért alakult, hogy minél jobban védje az egyháznak az autonómiáját, amennyire csak lehet a külső beavatkozástól. De mondok még konkrétabb beavatkozási módokat. Ugye van a direkt beavatkozás, amikor valamelyik hatalom beavatkozik, vagy beavatkozott a történelem folyamán a pápa választásában. Sokkal gyakoribb volt azonban a indirekt beavatkozás. Most akár az arányok, akár a befolyásolás, akár bíborosoknak a befolyásolását, ezt jól ismerjük a római, vagy az itáliai városállamok, illetve a meghatározó nagy családok a Itáliában. Viszont volt, amikor létezett az úgynevezett jus exclusivae, tehát a kizárásnak a joga, ami azt jelentette, hogy bizonyos uralkodóknak, egy spanyol, német-római császár, Habsburg család kizárási joga volt, hogy akit megválasztottak, mondanánk, ezt másképp vétó joga volt, azt mondta, hogy nem akarja, hogy az a személy legyen a pápa, és akkor egy újat kellett választani. Hát ennek még a 20. századi példája is van, ugye a híres 10. Pius esete, ugye 10. Pius azért lehetett pápa, mert a Rampolla bíborost, akit eredetileg megválasztott a konklávé, ugye Ferenc József élt a vétó jogával, és nem engedte, hogy az a személy legyen a pápa, és a következő körben pedig 10. Piuszt választották, és jól tudjuk, hogy 10. Piusznak az első rendelkezései között 1904-ben szerepelt az újra szabályozása a konklávénak, amivel megtiltotta, hogy bármilyen külső hatalom a kizárás jogát alkalmazza, tehát hogy vétójoggal éljen. Ez csak szigorodott idővel, így ezt II. János Pál is megerősítette az említett dokumentumban, a 6. Pál Romano Pontificio Eligendo apostoli konstitúciájában ugyanúgy megerősítette, 12. Piusznak ez megint csak nagyon fontos volt, ugye a hidegháborús, már látható hidegháborús közegben, meg második világháborús közegben, hogy a potenciával nagy hatalommal rendelkező hatalmak ne avatkozhassanak bele. Ez ami a jogi szabályozást illeti, hát nyilván ma a technológia sokkal több lehetőséget ad. Hát ez az, ami az egyháznak a mozgás tere, hogy különböző büntetőjogi tényállásokat, akár a kifelé telefonálás, akár a információk más módon való átadása. De még ilyenek is benne vannak a joganyagban, hogy hát napilapoknak az olvasása, vagy napilapoknak a beszerzése, ezeket tiltja, adott esetben büntetőjogi tényállássá teszi.
Dr. Újházi Lórend kánonjogász, egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy ma elvonultak a bíborosok a Sixtus kápolnába, hogy zárt ajtók mögött megtárgyalják, hogy ki legyen a Római Katolikus Egyház 267. pápája. Azt mondtam itt a beszélgetésünk elején, hogy a név érdekli a leginkább a világot. Lehet találgatásokba bocsátkozni? Azt illetően, hogy kik közül kerülhet ki a pápa? Lehet körvonalazni azt, hogy milyen lehet a következő pápa?
Ugye van egy nagyon régi mondás, ami bizonyos szempontból elcsépelt mondásnak tekinthető, hogy aki pápaként megy be, bíborosként jön ki, és aki bíborosként megy, a pápaként jön ki. Tehát, hogy ez inkább azt sugallja, ez a mondás, azt a bizonytalanságot, ami ilyenkor történik, de azért nyilvánvalóan vannak erőviszonyok, és én azt szoktam, vagy azt gondolom, hogy itt a tendenciákat érdemes figyelni. Egyrészt azt szokták mondani, hogy van egy progresszív ág, ami mondjuk valamilyen szempontból Ferenc pápának a gondolatait követi. De rögtön hozzátenném ehhez, hogy végignézve sok bíborosnak, nem mindegyiknek, de sok bíborosnak a gondolatait, kritikus teológiai, vagy kritikus társadalmi kérdésekről, van amelyikben progresszív, van amelyikben inkább konzervatívabb, vannak olyan kérdések, amiben egy középutas megoldást képvisel, tehát nagyon nehéz egy az egybe, hogy Ferenc pápának a gondolatát mindenben leképezni, már csak azért is, mert ő maga is volt olyan kérdések, amiben progresszívabb volt, egyház belső életével kapcsolatos egyházkormányzati kérdések, szinodalitás is lehetne sorolni, és voltak olyan kérdések, amiben kőkeményen tartotta magát az egyháznak a tradicionális konzervatív álláspontjához, gondolok itt a házasság, vagy gondolok itt kifejezetten a abortussal kapcsolatos megnyilatkozásai, tehát nagyon keményen a katolikus egyház katekizmusának a gondolatai, a konzervatív, tradicionális gondolatai jöttek vissza. Na most van a másik irány, ami tradicionális, vagy konzervatívnak szoktak mondani, hát nyilvánvalóan a pápa nem csak olyan embereket nevezett ki bíborosnak, már többségében olyanokat, akik az ő elgondolását követték, hanem olyanokat is, akik esetleg másképp gondolkodnak kérdésében, de ténylegesen sokat tettek az egyház érdekéért. És vannak az akiket úgy szoktak nevezni, hogy a kuriálisok, akik a kúriában dolgoznak, ismerik, diplomaták voltak, ezeken a területeken szereztek érdemeket. Mindig az első fordulók után alakul lényegében az erő, az erőviszonyok, és akkor látják a bíborosok is azt, hogy hogyan alakulnak azok a elképzelések, hogy erőviszonyok, és lehet, hogy át is rendeződnek. És még valamit szeretnék mondani, hát sokszor van az, hogy a kompromisszumok. Na most nem úgy kompromisszumok, hogy megegyeznének, hiszen az tiltja a jogszabály, de olyan értelemben kompromisszum, hogy a szavazásnál az erőviszonyok olyan irányba mozdulnak el, hogy se nem az egyik, se nem a másik tábor, hát több ilyen is volt akár a 20. századra, ha gondolunk, hát tipikusan ilyen volt 23. János, ugye a 6. Pál nem, mert őt már ugye 26. János idejében is, tehát amikor 23. Jánost választották, már akkor is fölmerült a neve, de ilyennek tartják 2. János Pát, sőt, hát a mostani a Ferenc pápát is többen ilyennek tartották, de még jobban visszamehetünk az egyház történelembe, hát ugye az a már említett 7. Gerge is egy ilyen kompromisszumos megoldás volt, akit ráadásul a bíborosok nem is maguk közül választottak.
Lehet egy diplomáciai kötélhúzás azt illetően, hogy melyik kontinensről válasszanak pápát? Európai legyen, amerikai legyen, ázsiai?
Néztem az arányokat, és nyilván változott olyan értelemben, hogy növekedett az afrikai, ázsiai bíborosoknak a száma. Dél-Amerikában egyébként is sokan voltak, vagy többen voltak. Na most én azt gondolom, hogy itt megint inkább a beállítottság a kérdéses, hiszen ha megnézünk, és ha szabad, akkor mondok konkrétan neveket is, hát hogyha megnézünk két afrikai bíborost, a Tarkson bíborost, aki ugye afrikai, akkor ott látjuk, hogy egy progresszívabb, a Ferenc pápához jobban kötődő, hiszen bizalmi állása, közbizalmi beosztása is volt. Tehát ugye az emberi fejlődés dikasztériumát vezette hosszú ideig, ami Ferenc pápának az egyik szívügye volt, és az egyik nagy alkotása, hogy létrehozott egy olyan dikasztériumot, ami kifejezetten biztonságpolitikai, közpolitikai kérdésekért felel, és nem csak hitélt, sőt nem hitéleti kérdésekért, elsősorban nagyon magas szintre emelt ezt a dikasztériumot a római kúrián belül. Egy progresszív. Na, de ha nézek egy Sarabi borost, aki szintén afrikai, hát ugye, aki együtt ült a 16. Benedekkel a cölibátusról szóló munkáján, hát ott meg egy teljesen konzervatív irány rajzolódik. Ne is beszéljünk arról, hogy mondjuk menjünk egy észak-amerikai kontinensre, ahol a tolig, a 10 bíborosnál szinte minden megjelenik, az észak-amerikai bíborosoknál a rendkívül Ferenc pápánál is progresszívabb, és a rendkívül konzervatív ág. Tehát én nem kontinensekben látom a nagy megoszlást, vagy a nagy törésvonalat, hanem sokkal inkább az említett tendenciáknál.
Abban meg lehet egyezni, hogy tehát a kontinens nem, neveket nehéz mondani, abban meg lehet egyezni, hogy szempont az, hogy az életkora a leendő pápának az milyen legyen. Vannak egészen fiatal bíborosok is, és ha őket választják, akkor az azt jelenti, hogy 30-40 évre választanak.
Mindannyian Isten kezében vagyunk. Hát azért senki jó, hát feltételezhető, hogy egy fiatalabb ember tovább él. De hát ugye pont 23. János mondta, akit átmeneti pápának szántak, hogy hát a bíborosok egy átmeneti pápát akartak, de a Szentlélek másképp döntött. Na most, de értem én, hogy mire gondol, értem a kérdést. Van egy ilyen preferencia egyébként, hogy azért olyan 75 év szokott lenni az egy lélektani, de ez sem kőbevésed, de hát ugye a 75 év szokott lenni az, amit azt mondják, hogy az egy lélektani határ, hiszen nem csak arra kell gondolni, hogy most átmeneti vagy nem átmeneti, hosszú időre, rövid időre, hanem hogy a pápaság feladata és terhe, hát az egy fizikális kihívás is. Hát azért testileg is, egészségileg is azokat az utazásokat, azokat a ceremóniákat, szertartásokat, azokat a fogadásokat, diplomáciai megbeszéléseket, enciklikák átnézését fizikailag is kell bírni. És én visszautalnék arra, hogy jó, hát nagyon-nagyon sok, majdnem fogadó irodák is vannak, ugye lehet fogadni a Tagle bíborostól, a Magyar Erdő Péterre, az említett Tarksonra, a Michael Csernére, és itt nagyon sok, ugye azt mondanám, hogy a sztár bíborosok neve felröppen, de hát a turnához mennek, ugye nem csak az eskü van, amit én ott említettem, a titoktartásra és a jogszabályok betartására vonatkozóan, hanem ott egy olyan eskü is van, vagy egy olyan, hogy amikor oda mennek, akkor azt mondják, hogy hát arra fogok szavazni, akit én az Anya Szent Egyház és Isten akarata szerint a legalkalmasabbnak tartok. Legalább mi katolikusok higgyünk abba, hogy ez ténylegesen nem csak egy ilyen politikai vagy egyházpolitikai játszmai kötélhúzás, hanem ténylegesen van természet feletti erő, a Szentlélek, és ténylegesen van olyan szempont, hogy az egyház missziós küldetésének ki a legmegfelelőbb, és ténylegesen van egy Isten akaratát figyelő testület, aki most jelenleg a bíborosi kollégium.
Azt meg lehet jósolni a pápa választás előtt, hogy olyan pápa személye körvonalazódik, aki tudós pápa, mint volt 16. Benedek, vagy pedig egy nyájszagú pápa, mint amilyen volt Ferenc pápa?
Én a kettőt nem választanám el ilyen élesen. Hát kiváló a történelem azt bizonyítja, hogy kiváló pápák voltak, akik tudósok is voltak, és egyben odafigyeltek a pasztorális szempontokra, és fordítva pasztorális beállítottságukból, vagy a pasztorális háttérből jöttek, de hát azért, ahogy említettem, a pápa az jogalkotó is, a neki egy tanításbeli kötelezettsége is van. Tehát én ezt a kettőt ilyen élesen nem különíteném el, és ráadásul a különböző ismeretek persze felértékelődhetnek történelmi helyzetben. Mire gondolok? Hát én, ahogy Erdő Péter bíboros az egyik beszédjében mondta, hát egy nagyon kritikus helyzetben van a világ. Hát gondoljunk csak bele, hogy a mostani pápa milyen komoly béke törekvéseket kezdett el egy háborús konfliktussal terhelt zónában, tehát ahol konkrétan háború folyik, Ukrajnára gondolok, Ukrajna és Oroszország kapcsán, Dél-Amerikában milyen elképzelései voltak, az Amazonas és az őserdők pusztítása kapcsán, tehát egy ökológiai krízis megállítása, de említhetném Jement, ahol ugye egy tartós humanitárius katasztrófa van, és akkor még a Közel-Keletről nem beszéltem, hogy ott és ott az üldözött keresztényeknek az ügye, és most csak néhány biztonságpolitikai aspektust állítottam. Nyilván egy ilyen helyzetben felértékelődik, véleményem szerint, hangsúlyozni szeretném, véleményem szerint felértékelődik az a tudás, hogyha valakinek esetleg biztonságpolitikai, diplomáciai, geopolitikával kapcsolatos ismeretei vannak. Mint ahogy felértékelődhetnek, hogyha jogalkotási szükség van, akkor a jogi ismereteknek, a pontos, exakt jogszabály ismereteknek, illetve a kodifikációnak, a jogalkotásnak az ismerete felértékelődhet. És akkor itt most mindenki gondolhat neveket, behelyettesített, aki ismeri a neveket, de ugyanakkor az is lehetséges, hogy a bíborosoknak az lenne a fontosabb, hogy az egyház belső életével kapcsolatban elkezdett folyamatok, azok megnyugtatóan lezáruljanak, hiszen ha a szinodusi folyamatra gondolok, a szinodalitása, hát az még megnyugtatóan nem zajlott le, hogy mit is jelent a szinódus, meg mit is jelent a szinodalitás valójában az egyházban, a II. Vatikáni zsinat után, mit jelent az egyházkormányzati hatalom valós természete, tehát nagyon sok az egyház életével kapcsolatos kérdések merülhetnek föl nyilván, itt egy teológus, vagy akár kánonjogász, a szakismeret, a szaktudása sokat segíthet ezeknek a kérdéseknek a tisztázásában, és még egyszer mondom, itt a bíborosoknak kell, és nem akarok helyettük, mert nem is tudok helyettük gondolkodni, mérlegelni ebbe a pár napba, hogy mely szempontok lesznek az erősebbek, és ezeknek a szempontoknak melyik szereplő felel meg leginkább.
A konklávé során a világ figyelme a Sixtus kápolna kéményére szegeződik. Ez az egyetlen médium, ugye, amelyen keresztül a bentiek, a bíborosok tartják a kapcsolatot a külvilággal, és fehér füsttel tudósítanak az új pápa megválasztásáról. Hosszú vagy rövid pápa választás lesz?
Én a saját véleményemet tudom elmondani, amit én gondolok, senkit nem szeretnék ezzel befolyásolni, meg lehet, hogy nem is így alakul, de én azt láttam az elmúlt évek, vagy az elmúlt választások alkalmában, hogy igyekezett az egyház így a modern kor elvárásainak jobban megfelelni azzal, hogy nem húzza el, és maga a jogalkotó is abba az irányba mutatott az apostoli konstitúcióval, hogy ez ne legyen túlságosan hosszú, mert nem egészséges, nem jó fenntartani ezt az állapotot, és én azt gondolom, hogy a választók ezt megértették, a választóbíborosok. Én nem gondolnám azt, hogy nagyon elhúzódik, és tényleg hangsúlyozom, ha tippel nem kellene, akkor azt mondanám, hogy ugye ma van szerda, akkor a hétvégére megvan az új pápa. De még egyszer mondom, ezt én gondolom így, és lehet, hogy nem így lesz.
Dr. Ruházi Loránd kánonjogászt, egyetemi tanárt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárát hallották az elmúlt 3/4 órában. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.